Orbán Zoltánnal folytatjuk a Jazzy Weekendet, megérkezett hozzánk a Magyar Modertani Egyesület sajtószóvivője. Szia, jó reggelt kívánok!
Szia, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is!
No, átfutottam gyorsan a novemberi sajtóközleményeket, úgyhogy három szép témakör köré tudjuk csoportosítani a mai beszélgetést. Az óra már megy, ugye lesz egy hétvégi program ajánlatunk is, de talán kezdjük azzal, hogy miért kell óvatosan bolygatni a lomb halmokat, rőzse rakásokat. Ugye sokféle ember van, az egyik típus az, mintha, hogy mondjam szépen, kevésbé edukált környezetvédelmi szempontból, vagy kevésbé fogékony, vagy kevésbé érzékeny, ők talán már el is füstölték ezeket a zavarkupacokat, és hát ezzel nagy kárt tettek, és tehetnek azok, akik valami ilyesmit forgatnak a fejükben, ugye? Miért?
Igen, hát ugye eleve alapvetően most már tilos is Magyarországon a zöld hulladéknak az égetése, logisztikai szempontból sem igazándiból hatékony nedves lombot égetni. Ugye ez rendkívül sok káros anyagot bocsát ki, ami az emberi egészséget is, a tüdőnket veszélyezteti. Másrészt pedig ezekben a lombhalmokban nagyon sokféle állat alszik téli álmot. Ugye klasszikusan ott vannak a sünök, de aztán az emellett akár gyíkok, békák, rovarok, köztük nagyon sok beporzó rovarfa is. Ez nagyon furcsa, azért jó erről beszélni, mert valahogy a modern ember, különösen a városlakó ember számára, minthogyha a lomb az egy ilyen ördögtől való valami hulladék vagy szemét lenne. Ugye ez egy hihetetlen rossz megközelítés. Most gondoljunk bele, amikor egy fa, egy bokor felépíti a szervezetét, a talajból felveszi a különböző tápanyagokat, ezeket beépíti a testébe, és amikor a lombját lehullatja, akkor ezeknek a tápanyagoknak egy igen jelentős része visszakerül a talajba, a körforgásba. Na most, hogyha mi a lakott területeken, a közparkokban, illetve a kertből ezt elvisszük, nem helyben komposztáljuk, nem hagyjuk ott például a bokrok alatt összegerebézetlenül, hanem elvisszük drága pénzen, hihetetlen környezetszennyezést okozva, gázolajat elpöfögve, akkor ezzel egyben ki is üresítjük a parkjainkat, a zöld felületeinket. Tehát mennyivel egyszerűbb lenne, mennyivel állatbarátabb, környezetbarátabb és olcsóbb lenne azt mondani, hogy kertekben, parkokban ott hagyjuk a lomb jelentős részét, például a bokrok között, felhalmozva, akár egy kis ágakkal lesúlyozva, és akkor mindig ott visszatáplálódik a talajba az elbomló levelekből a tápanyag, plusz a környéken élő állatok oda be tudnak menni. Hogyha nem így teszünk, ha elszállítjuk a lombot, akkor nagyon kéne figyelni, amikor már ilyen lábszár közép magasságnál vagy alacsonságnál tartunk, a talajszint közelébe, hogy először óvatosan forgassuk át a levelet, hogy a sünikéket nehogy megsértsük akár a vasvellával, bár mostanában már inkább ilyen levélporszívókat használnak. Hogyha találunk ilyen sünit, no pánik, óvatosan fogjuk meg, vigyük be egy közeli bokor alá, és jó vastagon, lehetőleg ilyen derék, mellmagasságban halmozunk rá bőven leveleket. Ez ugye nagyon gyorsan elkezd összetömörödni, tehát ott már nem is lesz igazándiból látható. De mondom, így a sünöket felhasználva, vagy a sünök kíméletére appellálva, jó lenne ezt a fajta zöld felület kezelési gyakorlatot megváltoztatni.
Hát igen, ez működik városokban is, ugye egy kert zugban azért találni annyi helyet, ahová össze lehet gyűjteni a lombot, a varkupacot, ami pikpak összeszakadt, tehát veszít a térfogatából, és már hirtelen talán nem is annyira zavaró. Vidéken pedig én hadd adjak egy tanácsot, bár szerintem erre minden gazdaasszony magától is rá tud jönni, ugye ahol van baromfi, óriási diófa levéllel almolni, vagy bármilyen összegyűjtött, és hát persze egy kicsit megszáradtabb avar halommal a szalmát teljes mértékben helyettesíti, jó illatú, higiénikus, szóval hogy el lehet a baromfi alá is, vagy nem tudom még ki milyen állatot szokott tenyészteni, akár oda is föl lehet használni.
Igen, de hát vannak olyan lombok, ugye, amik olyan anyagokat tartalmaznak, például, hogy a diófár, azt szokták mondani, hogy nem jóak az általános komposztból, mert még olyan anyagai, például csersavai vannak, amik ugye problémát jelenthetnek. Ugye ezeknek például lehet, és nagyon gyakran van is például külső élősködő, tollélősködő pusztító hatása. Nem véletlen, például egyes ragadozó madár fajok, tehát emlékeztetem talán a békászó sas is, az amikor kezdődik a költési szezon, akkor a hím ilyen lombos, például tölgyágakat visz a tojónak, aki ezt beépíti a fészekbe, tatarozva azt, illetve ezek a zöld lombok, amikor ott elkezdenek bomlani, és cserjesavat bocsátanak többek között a levegőbe, illetve a fészekbe, akkor ennek elméletileg, és akár gyakorlatilag is valószínűleg van ilyen élősködő, pusztító hatása. Ugye itt, ami elhangzott, hogy tehát, hogyha egy kert pici, akkor ez azt jelenti, hogy kevés lomb van. Ezért hihetetlen jó dolog a komposztáló, hulladékdeszkából rácsosan, függőlegesen egy méter, másfél méter magasra, hogy az ki van emelve, akkor oda a világ minden lombja elfér egyébként. És zöld hulladék a nyáron, például a fűre gondolva.
Igen. Ó, hát de az milyen jó talajtakaró egy veteményesbe, mondjuk a paprika sorok közé, és akkor a... Tehát fantázia és egy kis jó szándék, meg némi, mondjam, intelligencia kérdése, találékonyság kérdése, és ezerféle jobb megoldás létezik, és akkor térjünk vissza még egy pillanatra oda, ahol kezdtük, hogy lombot égetni országosan tilos, persze ezt helyi rendelet itott egy rövid időre, főleg így az őszi időszakban, ami éppen eltelik, tehát, vagy esetleg kora tavasszal néhány hétre lehetővé teszi, de ez egy jogszabály ellenes cselekedet, nem véletlenül.
Illetve, ha jól tudom, ez ugye úgy volt, hogy ez az országos tilalom, ami megvonta az önkormányzatoktól a helyi égetés engedélyezésének a lehetőségét, ez életbe lépett, és akkor utána rögtön kitört a COVID-járvány. És itt a vészhelyzetre való tekintettel ennek a hatályosulása felfüggesztődött, de egy szó mint száz, hogy teljesen elsorsontó és értelmetlen, főleg ebben a nedves időszakban felgyújtani a nedves, ki nem száradt növényi hulladékhalmokat.
A Covid-dal összefüggésben meg aztán végképp ellentmondásos, hogy egy helyzet, amikor a tiszta levegőért ordít a világ, akkor a veszélyhelyzetet tekintettel miért engedélyezik, vagy tolják ki ennek a hatályosulását, mármint hogy akkor bátran égessünk, mert nem baj, hogyha van Covid, de még legyen jó.
Talán ott az elszállítási nehézségekre lehet appellálni, de mindegy. Tehát az a lényeg, hogy egy csomó dolgot nem elsősorban és nem alapvetően csak azért nem csinálunk, mert ráfaraghatunk, mert törvény tiltja, egyszerűen azért, mert például józanész a gyakorlati megfontolások is ezt ajánlják. Igen. És gondoljunk be, milyen a modern világ, minden zöld anyagot elszállítatunk, környezetszennyező módon, utána pedig bemegyünk a boltba, és veszünk muskátli földet. Holott a világ legjobb minőségű talaját, földjét tudnánk előállítani a komposztálóban.
A józan megfontolás, amit ugye utóbb említettél, néha, mint látszik, nem működik úgy, mint a tiltás meg a hatósági irgumburgum, úgyhogy hát ez azért mögé támasztva kell. Ugorjunk egy témát, vagyis előbb hallgassunk meg egy dalt, és majd ezután folytatjuk a beszélgetést Orbán Zoltánnal. A Boyki Brothers érkezik a Jazzy Weekendben és a River of Dreams. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület sajtó szóvivője vendégeskedik nálam a Jazzy Weekendben, ahol most arról beszélgetünk, hogy kezdődik a 133. országos énekes madár etetési szezon.
Igen, a legfontosabb, tehát a madarak nincsenek bajban. Tehát azt kellene mindenkinek megjegyezni, hogy nem azért etetjük az énekes madarakat, hogy életben maradjanak, hanem azért, hogy a közelünkbe csalogassuk őket, egyrészt gyönyörködjünk, másrészt pedig, ha már úgyis ott vannak, akkor összeszedik a gyommagvakat, illetve a kártevőket mondjuk a kéregrepedésekből. Tehát etetni lehet, de nem kell. Alapvetően el lehet mondani, hogy a világon nincs olyan állatfaj, aminek a túléléséhez a lakosság közreműködésére, etetésére lenne szükség. Egyébként, amikor egy vadon élő állatfajt már etetni kell a szakembereknek, a kutatóknak, akkor az általában a kihalás előtti, utolsó előtti lépcsőfok. Uh-huh. Ezután már az szokott jönni, az összes vadon élő egyedet befogják, állatkertekben kezdik el szaporítani, megpróbálják az élőhelyeket visszaállítani természetes állapotába, és oda kiengedni az utolsó fogságban szaporított példányokat. Ha ez nem sikerül, akkor ugye az adott faj kipusztul. Tehát nem azért etetjük. Ezt több szempontból fontos hangsúlyozni. Egyrészt, hogy ha valakinek nincs rá pénze, nincs rá lehetősége, helye, hogy etesse a madarakat, nehogy már rosszul érezze magát azért, mert hogy jaj, hogyha én most nem etetem a madarakat, akkor nehogy Isten, éhen pusztulnak. Plusz, mivel ez alapvetően a mi szórakoztatásunkról, gyönyörködtetésünkről szól, ez nem csökkenti, hanem növeli a felelősségünket.
És a kockázatot is, nehogy rosszul csináljunk, ugye?
Igen, tehát nagyon, ezt nagyon egyszerű jól csinálni. Alapvetően mindenkinek azt szoktuk javasolni, hogy tegyen egész évben itassák a madarakat egy kb. 40-50 centi átmérőjű műanyag virágalátéttel, és ilyenkor november második felében emellé ki lehet tenni az eleséget. Három eleségcsoport van, a mag, a gyümölcs és az állati zsiradék. Magok kapcsán alapvetően ugye a fekete napraforgót szoktuk ajánlani, illetve Magyarország, lehetőleg Magyarországon is megtermő, vagy Európából származó olyan apró maggal, mint mondjuk a köles, egy-két maréknyi, mondjuk nem darált mákot is bele lehet tenni. Idén nehéz helyzetben vagyunk, az aszály, a kínai sertéspest is utáni újraindulása és a sajnálatos orosz-ukrán háború miatt hihetetlen ára van a napraforgónak, tehát én inkább azt mondom, hogy ne is erőltessük a napraforgó mag etetését, ugyanis a másik két eleséggel is az ivóvízzel ezt ki lehet váltani. A második eleségcsoportot a gyümölcsök jelentik, de itt is alapvetően magyarországi gyümölcsre gondoljunk, és alapvetően az almára. Nem baj, ha pici, nem baj, ha ráncos, nem baj, ha törődött, úgyis meg fog fagyni, fel fog engedni, tehát ez nem az emberi fogyasztásra szánt alma minőségbe gondolkodjunk, illetve rendkívül jó családi hétvégi program, vagy óvis csoportokkal ki lehet menni, a lakott területeken sokféle bogyós gyümölcs szedhető, nyugati ostorfa, fagyal, vadszőlő, borostyán, tűztövis, ezeket kis fürtökbe összefogva lágy dróttal ki lehet tenni. És akkor a harmadik eleségcsoport az állati zsiradéké, itt elsősorban és alapvetően a kacsa, liba, sertéshájra gondoljunk, ezekből ökölnyi, két ökölnyi darab egy egész teret kiúszhat, esetleg ki lehet tenni cinkegolyót, lehetőleg ne a hálós verziót, mert ez nagyon sok műanyag, főleg mikroműanyag terhelést jelent. Most sajnos már évek óta felbukkan a Facebookon egy cinkegolyó hálóba akadt széncinege fotója, és akkor hihetetlen mennyiségű aggódó érdeklődés érkezik, hogy akkor most akkor mi van? Tehát a becsléseink szerint Európában egy etetési szezonban minimum 100 millió, tehát minimum 100 millió cinkegolyót tesznek ki. És nincsen információ, nemhogy tömeges, még elvétve ilyen madár elhullásról sem, ha lenne ilyen, akkor mi magunk is tapasztalnánk. Azért nincs ilyen, mert egyszerűen ez egy nagyon-nagyon ritka balesetnek tekinthető, nyugodtan kijelenthető, hogy a hozzáférhető adatok alapján pont ugyanannyi madár pusztul bele, vagy akad bele mondjuk a cinkegolyóhálóba, mint ahány megfullad mondjuk félrenyelt táplálék miatt. Tehát nagyon-nagyon kevés, ebben az esetben sem tudhatjuk azt, hogy például annak a cinkegolyóhálóba akadva elpusztult széncinegének nem történt-e valami lábkarom sérülése, amitől berepett, vagy nincs-e mondjuk olyan bőrbetegsége, ami miatt a lábujjain megvarasodik a bőr, és abba akadhatott bele. Tehát senki nem kell aggódni, hogy a cinkegolyó veszélyes, illetve a cinkegolyó valóban veszélyes és ártalmas a környezetre, de elsősorban ugye a hálós a mikroműanyag terhelés miatt, ezért azt javasoljuk, hogy inkább természetes zsiradékkal, kacsaliba sertéshájjal letessék az emberek a madarakat, illetve lehetőleg ne hálós cinkegolyót használjanak, hanem háló nélkülit. Ha hálóshoz jutunk, akkor szedjük ki ebből, morzsoljuk bele a többi eleség mellé, illetve kaphatók olyan cinkegolyó, faggyugolyó konténerek, amikbe több ilyen golyó beletehető, és akkor már mindjárt megszabadulunk a műanyagháló okozta valós, illetve vélt problémákat.
Értem. A sertésszalonnával mi a helyzet? Ugye abban néha só is kerül, meg ezt iparilag előállítják, de hát sok helyen nincsen liba meg kacsa háj otthon, hanem mondjuk van egy darab füstölszalonna. A só nem káros, illetve ez egyáltalán megfelelő lehet?
Ugye nagyon fontos, hogy etetni ugye nem kell, hanem lehet, viszont itt alapvetően mindig olyan eleséget teszünk ki, ami vagy emberi, vagy takarmány, tehát állati táplálékot jelent. Ez azt jelenti, hogyha nem jól végezzük az énekes madarak egyébként problémamentes etetését, az mindig élelmiszer pazarlás lesz, a nagyüzemi mezőgazdaságot tovább termelésre ösztönzi, és ugye tudjuk, hogy a nagyüzemi mezőgazdaság a legfontosabb élőhelypusztító, illetve faj és egyedszám csökkentő emberi tevékenység a földoljón, a szárazföldi területeken. Tehát ezért fontoljuk meg. A szalonnát sok munka előállítani, együk inkább meg mi magunk, hogyha nem avas, idézve csak sós, akkor főzzük ki, főzzük meg, mert az azt jelenti, hogy a só tartalmát ki tudjuk belőle főzni, és akkor tegyük ki. De ugye van egy nagyon jó, mindenki nyer megoldás, hogy amikor megettem a szalonnát, akkor a bőrén rajta marad egy 1-2 mm vastag zsírréteg, és akkor ezt lehet kitenni a madaraknak, ott a tövi részén már nem annyira sós, tehát ezt külön ki sem kell főzni, és ugye elsősorban a szalonnát, a felfüggesztett szalonnabőrkét, a cinegék érik el, olyan hihetetlen erős a csőrük, tehát ők a fagyott állati tetemeket is képesek megbontani, lecsipegetni a húst, tehát ilyen szempontból nekik a szalonnabőrkén maradt, akár csak tényleg ilyen milliméteres, fél milliméteres zsírréteg is táplálékot jelent.
Aha, tehát ez igazi win-win szituáció. Orbán Zoltán még marad, van egy témánk, hamarosan visszatérünk a Magyar Madártani Egyesület sajtószóvivőjével, ez a Jazzy Weekend, tartsanak velünk! Beszélgető társam Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület sajtószóvivője itt a Jazzy Weekendben. Programot ajánlunk, november 26-án, azaz a mai napon kezdődik a 22. Tatai Vadlúd Sokadalom.
Igen, ez gyakorlatilag hát Közép-Kelet-Európa legnagyobb őszbúcsúztató, télköszöntő madárfesztiválja. A Covid előtti években már ilyen közel 20 ezer résztvevőt vonzott. Egészen elképesztő élmény ott lenni. Ugye a Tatai öreg tó az világviszonylatban is olyan, azon ritka helyek közé tartozik, ahol egy nagyvárosi tó, mesterséges tó, az gyakorlatilag több tízezer madár számára, vízi madár számára jelent telelő területet. Tehát gyakorlatilag nem kell elzarándokolnunk messzi tájakra, hogy lássuk ezt a hihetetlen madártömeget. Ezek a libák úgy működnek, ezek már inkább átteleléssel próbálkoznak itt Tatán.
Honnan jönnek ők?
Hogy a nagyon messzről, 6000 kilométer távolságról is akár. Ugye a Magyarországon egy vadlúdfaj, a nyárlúdfészkel, itt a Magyarországra látogató ludak messze-messze túlnyomó többsége ugye a nagylilik, aztán vannak ritkább fajok, vetési lúd, apácalúd, örvöslúd, globálisan veszélyeztetett mondjuk vörösnyakolúdról és kislíkből is százas, ezres nagyságrendek jönnek Magyarországra, ezekkel egyébként Tatán is lehet találkozni, tehát ezek a madarak ide jönnek, és ha nem fagynak be a vizek, akkor egész telet itt töltik, hogy a Tatai öreg tavon csúcsidőszakban akár 60-65 ezer liba is lehet, és ugye ezek a vízen éjszakázva a szárazföldi ragadozóktól, a szörmés ragadozóktól biztonságban töltik az éjszakát, és reggel, amikor elkezd világosodni, ez ugye most azt jelenti, hogy általában olyan fél hét környékén, tehát 6 és 7 óra között ezeknek a libáknak a jelentős része többnyire együtt felugrik, kimennek a környező, akár több tíz kilométerre lévő gyepekre legelészni. És akkor este pedig ezek a hihetetlen madártömegek még általában napvilágnál visszatérnek. Tehát a program az úgy alakul, hogy reggel 6 és 7 óra között megnézzük a kihúzást, eddig pakolnak ki a sátrakba a kollégák, most már jó néhány éve engem ér az a megtiszteltetés, és én narrálhatom egész nap, közvetíthetem a látványt. Tehát általában olyan fél hét környékén szoktam kezdeni ezt a bemutatót, magyaráz, hogy éppen mit látunk, vagy mit nem, mert nagyon gyakran nem mennek ki esetleg a libák, és akkor várjuk azt, hogy este meg visszaérkezzenek, de hát ugye ezért biztatunk mindenki, hogy jöjjön el a sokadalomra, mert egy egész napos programmal várjuk az érdeklődőket, ugye nagyon messzire az ország más tájáról is érkeznek kisgyerekekkel egész családok, ezért felkészültünk, van gyerek játszósátor, ami fűtött, egész napos programok, nagyon izgalmas akciók vannak, tehát solymász bemutató, állati jó bemutató, rókával, borzal, patkánnyal, egyebekkel, lehet találkozni Magyarország vezető mondjuk természet madárfestőivel, nagyon-nagyon sok izgalmas program van, bemutató madárgyűrűzés, a madártörzéseket harkályvédelmi szakosztálya, harkály megfigyelő túrákat szervez, és akkor itt szépen eltelik a nap, persze lehet kajálni, jól el lehet ott nagyon lenni, és akkor este felé pedig, pontosabban ez délután jelent, tehát 2 órától már érkeznek azok, akik esetleg délbe hazamentek, vagy messzebbről érkeznek, és akkor elkezdenek gyűlni az emberek, és valamikor olyan 2:30-3 körül az első liba csapatok elkezdenek beérkezni, és akkor viszonylag gyorsan, egy olyan 1-1.5 óra alatt be is szállnak, akkor megint ugye folyamatos a narráció. Nagyon jól bevált, hogy lehet kérdezni, tehát oda lehet jönni a mikrofonos emberhez hozzám, és akkor bármilyen madaras témáról akkor a kérdést is beolvasom.
Te élőbe közvetíted a madaraknak a befutását.
Igen, az a nagyon izgalmas, amikor mondjuk a libák ugye annyira jól lakottak, hát nincs szigorú időjárás ekkor még, meg általában Magyarországon, hogy mondjuk ki sem megy mondjuk a 60 ezer vagy 50 ezer libának a fele ki sem megy, és akkor ugye azt kell mondani, hogy miért nem azt csinálják, amit kéne csinálni. De nagyon izgalmas, mert van, hogy bejönnek a rétisasok, ott elkezdik abajgatni a libákat, leszállnak közéjük, azért ott vannak a sirályok, a gémek, a kormányok. Tehát nagyon változatos, nagyon jó pofa az egész, és így, hogy az emberek segítenek, tehát kérdéseket tesznek föl, az egész egy ilyen nagyon-nagyon aktív, nagyon élő lesz. Úgyhogy mindenkinek azt tudom javasolni, hogy szálljon rá időt, mert ez jellegét tekintve ugyanolyan unikális, hihetetlen valamint mondjuk a daruvonulás, ami ilyenkorra már ugye jelentős részben lezajlik Magyarországon.
Hát egy izgalmas fesztivál, ugye a fél hetet említetted kezdésként, tehát akkor még sötétben indultatok a napnak, pirkadatkor a madarak már szedik a sátorfájukat, de végül is nem maradtunk le semmiről, és aki teheti, tehát szombat reggel van, akkor ma lehet kapcsolni és elmenni a Budapesttől alig néhány 10 kilométerre lévő tatai öregtóhoz. Egyébként információkat, meg ha valaki mégis lemarad, akkor az interneten keresztül is nyomon lehet majd követni.
Igen, igen. Igen, van egy külön oldala az akciónak, vadlúdsokadalom.hu, ott például folyamatos élő webkamerás közvetítés is van a tóról, tehát az is érdemes nézni, hogyha valaki mondjuk kisgyerekkel jönne, és ugye egy kicsit lassabban indul a nap, mint a kisgyerekeknél, ugye ez a családoknál szokás, akkor ránéz erre a képre. Volt már olyan, hogy szó szerint az egész ország elképesztő ködbe volt, és nekünk olyan szerencsénk volt, hogy Tata fölött pedig teljesen tiszta volt az ég. Nem baj, ha rossz idő van. Itt az óvónőktől tanult egyik kedvenc kifejezésemet szeretném közkincsé tenni, hogy nincsen rossz idő, csak rosszul felöltözhetett óvodás. Uh-huh. Tehát ebben az időszakban senki ne számítson 25 fok verőfényre. Jól öltözünk föl, mondom, nagyon sok sátor van, meleg italokkal nagyon jól el lehet lenni, és az egésznek van egy hihetetlen hang. Én nem szeretném a liba vonulást júliusi 35 fokban átélni, mert az nem ugyanaz.
Az biztos. No, hát később akkor én is megnézem a webkamerát, és hát élőben ez az igazi. Lehet látni madarakat akár Szibériából, vagy Skandináviából, vagy nem tudom, hogy honnan egyenesen ideérkezve hozzánk. Hát ők azért messzi tájak hírnökei. Szuper lesz. Köszönöm szépen a beszélgetést, a mai programhoz jó szórakozást, a felvilágosítás pedig megint nagyon hasznos volt. Itt a Jazzy Weekendben vendégem Orbán Zoltán volt, a Magyar Madártani Egyesület sajtószóvivője. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm a lehetőséget.